Tégy foglyoddá, Uram, akkor szabad leszek.
Tégy foglyoddá, Uram, akkor szabad leszek. Tisztes meg a magam, győzelmet úgy veszek. A bűnbe
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Szela. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Szela. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak, és nem érik el őt, te vagy az oltalmam, megóvsz a rossztól, körülveszel a menekülés örömével. Szela. Sok fájdalom éri a bűnös, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vigadjatok mind ti igaz szívűek. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szent Léleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Imádkozzunk! Istenünk, íme igédben feltárod előttünk a boldogság titkát. Annyira szeretne minden ember boldog lenni, és mi mindenben keressük mi a boldogságot. Azt se tudjuk megfogalmazni persze, hogy mi is az, mit is gondolunk boldogságnak. Ugyanúgy van ez, mint az áldással. Valami jó, de igazában nincs meghatározott tartalma nélküled. És íme te hirdetteted nekünk. Boldog mindaz, aki téged fél, és a te útjaidon jár. És hogy lehet a te útjaidon járni? Csak annak lehet, aki kegyelmet talál, és akit kegyelmedből te igazítasz meg hamisságaiból, megtisztogatva, bűnbocsátó kegyelmeddel, megmentve és magadhoz vonva. Íme itt a boldogság titka, és ez már itt a földön a miénk lehet, és beteljesedik az örökké valóságban. Boldog mindaz, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog az, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, és lelkében csalárdság nincsen. Törd meg mindegyikünk lénye mélyén a csalárdság erejét. Szabadíts meg attól, indíts valódi bűnvallásra, hogy kegyelmedbe csimpaszkodjunk, mint a bogáncs a ruhára, és boldoggá és áldottá tehess, te az élő Isten, mint atyánk a Jézus Krisztus által. Ámen. Ezen az estén Jákob tusakodásának a története lesz előttünk. A 32. Zsoltárból olvastam a bevezető Zsoltár mondatokat, nem a teljes Zsoltárt. Ez az ige szakasz pedig, amire figyelhetünk, Mózes első könyve 32. fejezetében található megírva. Olvasom tehát Mózes első könyve 32. fejezetéből, a 22. verstől a 32. versig az igét. Az ajándék tehát átkelt előtte, ő, tudnilik Jákob, azonban a táborban töltötte azt az éjszakát. De fölkelt még azon az éjszakán. Fogta két feleségét, két szolgálóját és 11 gyermekét, és átkelt a Jabbó gázlónál. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig. És látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak: bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte: nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. És megkérdezte tőle: mi a neved? Ő így felelt: Jákob. Erre azt mondta: nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérte: mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta: miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt ott. Jákob Penuélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta: láttam Istent színről színre, és megszabadult a lelkem. És fölkelt neki a nap, amikor átkelt Penuélnál, és sántított csípőjére. Amen. Jákob lesántult. Attól fogva soha nem tudott úgy járni, olyan ügyesen mozogni, mint addig. De attól fogva ott volt az életében az áldás. Röviden ezt a címet találtuk a programlapon, a mai ige fölé írva, Jákob tusakodik és áldást nyer. Hogy is történt ez? Azért nyert áldást, mert tusakodott? Nem. Egész más történt ebben a tusakodásban, mint amit elsőre gondolnánk, hogy hát tusakodott az áldásért, és valahogy csak megszerezte. Nem. Az eddigi esték igéiből is azt már meg kellett értenünk, hogy emberi tusakodással, erőlködéssel nem lehet megszerezni az Isten áldását. Semmiféle mágikus praktikával és szertartással nem lehet megszerezni. Nem lehet kicsikarni, nem semmiféle teljesítménnyel. Azt az áldást, amit ráadásul félre is ért, és rosszul gondol az ember, mert annyira földhöz ragadtan tudja elgondolni. Isten áldásában benne vannak a földi vonatkozások is. De az igazából mindig, így mondom, ráadás. Jézus Krisztus szavaiból érthetjük meg ezt, amikor a mennyei atya gondviseléséről beszél a tanítványainak, és hogy ne aggódjatok a ti életetek felől, mit tegyünk, mit ígyünk, mibe öltözködjünk, mindezt a világ pogányai kérdezik. A ti atyátok pedig, na de ez a tanítványoknak szól, ne feledjük, hogy a ti atyátok, tudja, hogy mindezekre szükségetek van. És akkor mi van? Keressétek először az ő országát és igazságát, és mindezek is hozzáadatnak nektek. Az ember meg minden mást keres földhöz ragadt elgondolásai és kívánságai szerint, csak az Isten országát nem. Pedig az életünk megoldása és megáldása abból fakad, ha visszakerülünk Istenhez. Isten uralma alá, a tőle elszakadt vélt szabadságból, ami nem szabadság, hanem rabság. Amíg az ember azt gondolja, hogy az a szabadság, hogy azt tehessem, amit én akarok, addig csak rabja maradhat a saját bűnös természetének. Hiszen az akaratunkban, az Istennek ellenszegülő, önző akaratunkban fészkel a romlás. És aki a bűnt cselekszi, rabszolgája a bűnnek. Ha a fiú megszabadít, úgyhogy urammá lesz, ugye? Akkor valósággal, akkor lényegileg szabadok lesztek. Nincs más igazi szabadság. Boldogság, áldás, szabadság, mindezek így most kapcsolódjanak össze számunkra. Abban, hogy kegyelem. Mert arra van szükségünk, mindegyikünknek, hogy megkegyelmezzen nekünk az Isten. És a legnagyobb ajándéka Istennek, amit ezen a földön lehet elnyerni, de az örökké valóságra szól. Az a bűnbocsánat, az a kegyelem. Erről énekelt Dávid is abban a 32. zsoltárban, amiből olvastam. Bevezető zsoltár imádságképpen. Boldog, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedezte. Akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, ez a megbocsátás, hogy nem tulajdonítja nekünk a bűneinket. Miért teheti ezt az Isten? A 2. Korintusi levelében Pál apostol rámutat. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. Neki tulajdonította. Az ő szerelmes fiának, aki értünk lett emberré, Ábrahám, Izsák és Jákob utódai között. Mint a megígért utód, értünk lett emberré. Megváltásunkért neki tulajdonította a mi bűneinket. És ezért lehetséges az. És a történelem során bármikor ezért kaphatod bárki bűnbocsánatot. mert Isten az örökké valóságból reá tekintett az ő fiának áldozatára. Péter apostol ír erről az első leveléből, hogy ő az idők végén jelent meg a ti kedvetekért, aki a világ alapítása előtt elrendeltetett, mint Istennek báránya. Mi minden juthat eszünkbe, és juttathat eszünkbe Isten szent lelke további igéket. Most itt van előttünk Jákobnak a története. Hogy is van, mi történt ezzel az emberrel? Ez az ember valamiképpen akarta az áldást. De hát neki is hamis fogalmai voltak arról is, hogy mi az áldás. Ő is elsősorban a földi vonatkozásokat, hogy sokasodni, gyarapodni, terjeszkedni, nagyjá lenni, így gondolta. Benne volt az Ábrahámnak adott ígéretekben ez is. És azt gondolta, hogy emberi ügyeskedéssel megszerezhető. Úgy nem volt megszerezhető. Abból csak zűrzavar lett, ahogy Jákob az apai áldást megszerezte. Aztán apja, hallottuk tegnap az Ézsau történetből, apja rádöbben, nagy rettenéssel megrettenve, hogy én őt megáldottam, és áldott is lesz. Isten helyre rakja Izsákot, helyreállítja ott a bensőjében, a nagy megaláztatáson keresztül, és ezen keresztül áll helyre egyébként Izsák tekintélye is. Csodálatos, amikor már tudatosan áldással küldi útra Jákobot, noha Jákob részéről az az út, az menekülés. Ézsau haragja elől. Ézsau önsajnálatban habzó dühe elől, ugye? Csak visszautalok arra, hogy Ézsau szomorúsága, könyhullatása az az önsajnálatnak, a keserűségnek és a dühnek a könyhullatása volt. Nem a bűnbánat, és így persze, hogy elutasítatott, amikor az áldást, a tévesen elgondolt áldást persze szerette volna megkapni. Mert nem találta meg a megtérés helyét. De hát egyelőre Jákob se találja meg. Menekülnie kell. Izsák persze már azzal küldi útra, hogy adja neked az Úr Ábrahám áldását. Ezt is felolvastam tegnap. Emlékezzünk csak Reá. Neked és utódodnak adja neked Ábrahám áldását, a mindenható Isten. És aztán fontos részlet Jákob történetében az, ami a menekülő út közben Bételnél történik vele, ezt most felolvasom. De épp ez a történet is mutatja, hogy mennyire semmi köze nincs neki még a szíve mélyén Istenhez. Mennyire nem ismeri még Istent. Amikor pedig Isten maga egyoldalú kegyelmi ígéreteket mond neki. Ennek a Jákobnak, ennek a csalónak. Hát a neve is az, hogy sarkot fog, csal, ügyeskedik. Ez a Jákob. Olvasom ezt a részletet Mózes első könyve 28. fejezetéből, a 10. verstől. Elindult Jákob Beérsebából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. És íme egy létra volt a földre állítva, melynek teteje az égig ért, és íme Isten angyalai jártak azon fel és le, és íme odafönt az Úr állt, és ezt mondta, én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre. És áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. És íme én veled vagyok, megőrizlek téged akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre, mert nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megmondtam neked. Isten egyoldalú kegyelmi ígéretei. Isten ennek az érdemtelen csalónak számunkra megdöbbentő. Minden feltétel nélkül kijelenti az áldását, az áldó szándékát. De hogy reagál erre Jákob? Amikor Jákob fölébredt tálmából, ezt mondta, bizony az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt, milyen félelmes ez a hely, nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alja volt, fölállította szentoszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek, mert azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákob. Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Na erre szoktam azt mondani, ahányszor erről az igéről és ebből az igéből szólnom kell, hogy úgy viselkedik, mint egy kupec. Nem fogja föl, hogy én a méltatlan, a csaló bűnös, a mindenható Istentől csodálatos kegyelmi ígéreteket kaptam. És hogy lehet ez? Hogy az Isten ezt adja tudtul nekem, én erre méltatlan vagyok. Nem így reagál, hanem elfogja a félelem, de ez olyan babonás félelem. Nem tudtam, hogy az Úr van ezen a helyen, ugye? Így reagál. Hát nem a hely volt a különleges, hanem az volt a különleges, amit Isten azon a helyen akkor az ott megalvó menekülő Jákobnak elkészített. Mennyiszer emberek azt gondolják, hogy valami hely különleges, oda el kell menni. És erre mondhatjuk azt, hogy Pilis Csabára senki ne jöjjön így. Nem a hely a különleges. Istennek tetszett felhasználni már sokak életében ezt a helyet, meg az itt folyó csendes heteket. De nem azért, mert a hely a különleges. Nem a hely biztosítja az Úr jelenlétét. Hanem arról van szó, hogy az Úr készített alkalmat. Jákob ezt sem fogja föl, hanem, mondom, egy babonás félelemmel reagál, aztán nagy lélegzetet vesz. Így mondom is. Nem imádság tulajdonképpen, hisz nincs benne kapcsolat az Úrral, inkább egy monológ, amiben elmondja, hogy ha az Isten teljesíti, úgy, ahogy én gondolom, hogy velem lesz, meg megőriz, meg visszahoz, akkor az Úr lesz az én Istenem. Hát így még nem lehet foganatos az áldás. Jön 20 kemény év, nem csak a munka kemény benne a nagybácsinál, hanem a tapasztalatok is. Ezt is el szoktam mondani Jákob története kapcsán, hogy Isten mennyiszer nevel bennünket is úgy, hogy hasonszőrű emberekkel hoz össze. Amilyen az én természetem, olyannal hoz össze. Aztán megtapasztalom, amit mások tőlem, én meg ettől. A kezdeti öröm után, hiszen csontomból való vagy, az én vérem vagy, ugye örvend ez a nagybácsi. Hát kiderül, hogy tényleg az. Úgyhogy Jákob Ráhelbe lesz szerelmes, de a nász éjszakán kiderül, a nász éjszaka után, hogy Leát kapta meg. Ő Ráhellel gondolta a menyegzőjét megtartani a 7 évi szolgálat után. Aztán kiderül, hogy Leát kapta meg, mert hát nem szokás, hogy a fiatalabb menjen férjhez az idősebb előtt. De majd megkapod Ráhelt is, ha szolgálsz még 7 évet tovább. Aztán a harmadik menetben az már nem telik le teljesen. A harmadik 7 év, akkor meg arról van szó, hogy mit kap majd a munkájáért, a szolgálatáért bérként. Jákob, megegyeznek, a pettyes és a tarka állatok, és a fekete bárányok. De ott is húzakodnak állandóan egymás ellen. Hogy most ki lesz az ügyesebb? Belefárad, Jákob. És amikor elege van már az egészből, akkor kapja Istentől a menetparancsot, hogy menjen vissza. Elmondja a feleségeinek, Lábán leányainak, és elindulnak ezután. Ti tudjátok, mondja Lábán lányainak, hogy teljes erőmmel szolgáltam apátokat, és apátok csalt meg engem, és 10-szer is megváltoztatta a béremet. Isten nem engedte, hogy rosszat okozzon nekem. És ezt mondta nekem álomban az Isten angyala, Jákob, és feleltem, itt vagyok. Azt mondta, tekints föl és lásd meg, hogy a nyájban párzó bakok mind csíkos lábúak, pettyesek és tarkabarkák, mert láttam mindazt, amit Lábán tett veled. Én vagyok Bétel istene, ahol szent oszlopot kentél föl és fogadalmat tettél nekem. Most kelj fel, menj el erről a földről és térj vissza szülőföldedre. Ekkor megszólalt Ráhel és Lea, és ezt mondták neki, van-e még valami részünk vagy örökségünk apánk házában? A summa, tégy úgy mindent, ahogyan Isten mondta neked. Kap olykor, vagy hosszú idő után újra kijelentést Istentől. De ez még nem jelenti azt, hogy a kapcsolata már Istennel élő lenne. Van így, hogy a bűnös ember kap már Istentől igét, hatásokat, de nem lehet őt megnyugtatni, hogy ó, akkor veled most már minden rendben van. Hát, megkeresett az Úr. De te meghódoltál előtte? Kitártad a szívedet előtte? Átadtad neki magadat? Ja, azt még nem. Hát Jákob is így volt. Mennek visszafelé, Lábán haragjától Isten maga megvédi, Lábán nem mer ellenük tenni, de ahogy közelít hazafelé, egyre inkább szorongatja a félelem, hogy mi lesz, ha Ézsauval találkozni kell. És mit csinál? Azt, amit megszokott egész életében, ami a természet. Hát nem tudunk mi más csinálni magunktól, mint ami a természetünk. Ki miben ügyes? Ki mire képes? Hát, Jákob próbálja a helyzetet kezelni, előre üzenetet küld. Ézsau tudomásul vette az üzenetet. Elindult elébe, 400 fegyveres ember is van vele. Na, akkor megint ott a félelem Jákobban, hogy húha, mi lesz ebből. Kétségbe esetten imádkozik Istenhez. De ez még mindig nem az igazi kapcsolat Istennel. Ez már itt van a 32. fejezetben. Ó, atyámnak, Ábrahámnak istene, és atyámnak, Izsáknak istene, Uram, aki ezt mondtad nekem, térj vissza hazádba, rokonságot közé, és jót teszek veled. Méltatlan vagyok minden hűséges és igaz tettedre, amit szolgáddal cselekedtél. Ennél a mondatnál érdemes megállni. Itt már valami elindul. De hát egy satuba szorított embernek a kétségbe esett mondata ez. És a folytatás ebben az imádságban, hiszen csak egy vándorbottal mentem át itt a Jordánon, most pedig két táboron van. Ments meg engem bátyámnak, Ézsaúnak a kezéből, mert félek tőle, hogyha idejön, megöl engem, az anyákat is gyermekeikkel együtt. Hiszen te mondtad, sok jót teszek veled, és utódaidat olyanná teszem, mint a tenger homokja, amely olyan sok, hogy meg sem lehet számolni. Aztán mit tesz az imádság után? Megint próbálja alkalmazni az ügyességét, és a kupec gondolkodást. Hát, ha Ézsau haraggal jön, valahogy le kéne kenyerezni. Valahogy ki kéne engesztelni, és akkor küldi előre az ajándéknak szánt nyájakat. Itt le van írva pontosan, hogy miből mennyit. Juhokból, kecskékből, marhákból, szamarakból, tevékből. Úgy szépen, bizonyos távolságokkal vonuljanak elől ezek az ajándéknak szánt nyájak azokkal a pásztorokkal, akikre rá van bízva, hogy Ézsau mindezt az ajándékot Jákobtól elfogadja, és talán mire odaér és találkoznak, talán addigra lecsillapul Ézsaúnak a haragja. Ne feledjük, 20 évvel korábban Jákobnak azért kellett eljönnie, mert Ézsau azt fontolgatta, hogy na, majd ha apánkat kell gyászolni, akkor megölöm Jákobot. Jákob nem tud másra gondolni az Ézsauval való találkozásban. És ott van a bűntudat, hogy hát én valóban csalással kielőztem a bátyámat. És elérkezünk ehhez az éjszakához, aminek a történetét felolvastam. Az ajándékok már előre vannak küldve, átkelt már mindegyik ajándéknyáj előtte. Ott van a megmaradt tábor, de még azon az éjszakán, mert nyugtalan, átviszi a Jabbók folyócska gázlóján a családját is, mindenét, és ő ott marad egyedül. És ekkor jön valaki. Egyszerűen az van a héber eredeti szövegben, hogy is. Férfi. Egy titokzatos valaki. És ölre kell Jákobba. Ki ez a titokzatos valaki? Rátámad Jákob. És Jákob, hisz mi a természete? Mi a filozófiája? Segíts magadon, az Isten is megsegít. Ez volt Jákob filozófiája, mint annyi magát vallásosnak nevező embernek a filozófiája. Segíts magadon, az Isten is megsegít. Hát próbál segíteni magán. Hát rám támadtak, hát azért védem magamat. Rám támadott ez a valaki, de hát én túl akarom élni a helyzetet. Hát én az Isten áldását szeretném valahogy, meg az Ézsauval való találkozást is túlélni. Hát nem hagyom magam. És folyik ez a birkózás. És közben a történet folytatásából derül ez ki, Jákobnak egyre inkább sejtenie kell, hogy ez a valaki, aki rátámadt. Ez nem egy hirtelen előbukkant rabló. Ez a titokzatos valaki. ez az Isten. Az Úr, akitől ő a segítséget és az áldást várta valahogy, de megpróbált közben magán is segíteni, akitől a védelmet várta, de most íme a döbbenet rátámad. Titokzatos történet ez. Van néhány ilyen titokzatos történet az Ószövetségben, Izrael ősatyái történeteiben, ezek a találkozások Istennel, amikor gondoljunk csak vissza, Ábrahámnak is megjelent a három férfi, és aztán kiderül, hogy az egyik maga az Úr a három közül. Sodoma története, Sodoma és Gomorra pusztulása el. Kettő pedig mennyei teremtett angyal. Angyala az Úrnak. De a három közül az egyik maga az Úr volt. Aztán több helyen is így találjuk ezeket a történeteket, hogy aki megjelenik, akivel találkozása van valakinek, azt így nevezi az ige, hogy Malák Jahve, Jahve angyala, hírnöke, követe. És egyes szám első személyben beszél, mint maga Jahve, mint maga az Úr. És éppen ez az, amiből kiderül, hogy itt nem egy teremtett angyalról van szó, hanem ez a különleges hírnök, aki személyében meg van különböztetve, és mégis maga az Úr, akiben Isten önmagát jelenti ki. Ez a fiú. Ez a fiú. A majd emberré leendő fiú. János evangéliuma első rész 18. versét szoktam ehhez mindig idézni, hogy valamennyire értsük ezeket a titokzatos történeteket, és hogy kivel van dolga az Istennel való találkozásban. Mindegyik ószövetségi alaknak, Isten embereinek, akikkel találkozott az Úr. Isten soha senki nem látta, az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Így olvassuk János evangéliuma első rész 18. versében. Róla van szó. Nem egy teremtett angyalról. Ugye ne feledjük, hogy az angyal szavunk a görög angelos szóból alakult. Ez az angelos szó, ez azt jelenti, hogy hírnök. Követ. Megfelelője a héber maláknak. És a Bibliában megtaláljuk azt, amikor ez a szó emberekre vonatkozik. Például Malakiás könyvében. A papnak ajkai őrzik a tudományt, az ismeretet, a seregek urának követe angyala Malákja ő. De ugyancsak Malakiás könyvében megtaláljuk azt is, ígéretképpen, hogy hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, és itt nem a Jahve név áll az Úr szó helyén, hanem az Adonáj. A szövetség követe, akit kívántok. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, Malákja angyala, akit kívántok. A kiváltképpen való hírnök, aki nem teremtmény, hanem az Istenből való Isten. Ezért mondja majd joggal Jákob az egész történet végén, hogy láttam Istent színről színre, és megszabadult a lelkem. Az új fordításunk persze így hozza ezt, hogy bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Megvan ennek az értelme, hiszen Mózes történetéből tudjuk, amikor ő szerette volna látni Isten dicsőségét, mutasd meg nekem a dicsőségedet, akkor az Úr megmondja, hogy nem láthat engem ember élvén. Az Isten jóságával, dicsőségével, arcával való közvetlen szembesülés földi létformában kibírhatatlan. Még azok számára is, akiket oly közel vont magához Isten, mint Mózest. Nem láthat engem ember élvén. Az új Biblia fordításunk ezzel kapcsolja össze, ahogy fordítja ezt a mondatot. De több van benne. Láttam Isten színről színre, és megszabadult, megmenekült a lelke. Ez sokkal több, mint csupán annyi, hogy túléltem ezt a veszélyes helyzetet. Itt az üdvösségről van szó. De most előre szaladtam, lehet mondani. Menjünk vissza a közepébe a történetnek. Folyik ez a küzdelem, Jákob nem hagyja magát. Hát eddig minden helyzetből valahogy kivágta magát eddig. Még a nagybácsival folyó, kölcsönösen egymást becsapó ügyködésekből is. Milyen nehezen hagyja magát a saját bűnös természete szerint ügyködő ember legyőzni az Istennek. Ezt lássuk meg ebben, amikor Jákobnak erről a tusakodásáról olvasunk az igébe. Még az Istennel szemben is akarok segíteni magamon. Pedig már sejtem, hogy vele van dolgom. Nem az a legrosszabb az egészben, hogy Ézsau haragudhat rám, és ez veszélyes, hanem az Istennel nem vagyok rendben. Az Isten támad rám, és még mindig nem hagyom magamat. Folyik ez a birkózás. Nem tudjuk mennyi ideig azon az éjszakán. És ha ebbe belegondolunk, akkor meg csak azt lehet mondani, hogy milyen türelmes az Isten. Ahhoz az emberhez, akinek szüksége lenne az Isten áldására, már kéri is, így vagy amúgy, de még mindig nem adja meg magát az Istennek. Még mindig kapálódzik. És folyik a birkózás. Aztán eljön az a pont, ahol Isten tehetetlenné teszi az embert. A titokzatos támadó tehetetlenné teszi Jákobot. Egy olyan érintést vagy ütést kap a csípője forgócsontjára, hogy lesántul, kificamodik. Harcképtelenné lesz. És azt kell mondanom, hogy mindegyikünk történetében valahol egy ponton ennek be kellett, vagy be kell következnie. Ha még nem következett volna be, hogy harcképtelenné tesz az Isten. Nem tudom tovább védeni magamat az Istennel szemben. Nem tudok tovább magyarázkodni, nem tudok tovább ügyeskedni, nem tudok tovább azon ficánkolni, hogy valamiképpen Isten szorításából ki tudjam magamat húzni. Nem megy tovább. Tehetetlenné lett Jákob. És ezen a ponton, ahol ő nem tud tovább küzdeni, érkezik el az a pillanat, amikor azt kell hallani, a bocsáss el, mert hajnalodik. Ez a különleges időszak végéhez közeledik. Az alkalom a végéhez közeledik. Ugye ezt is újra meg újra el kell mondanom, hirdetve az Úr igéjét, hogy nem lehet akármikor megtérni. csak akkor, amikor erre alkalmat készített az Isten. Igen, térben, időben, behatároltan készíti el az alkalmat az Isten. Akkor lehet megtérni. De az alkalom lezárul. Eljön az a pont, ahol vége. És mielőtt véget érne az az alkalom, akkor kell, akkor még lehet megragadni a kegyelmet. Megragadni. Ez erős szónak tűnik akkor, amikor valaki már tehetetlen. Hát tehetetlen, hát hogy ragadja meg? Eddig birkózott azzal, aki rátámadt, most már nem tud birkózni. És mégis azt látjuk, hogy rácsimpaszkodik. Jákob rácsimpaszkodik arra az Úrra, aki rátámadt. Nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Bár csak lennének köztünk is ezen a héten ilyenek. Akik rádöbbennek, rám támadt az Isten az ő igéjén keresztül. Nem tudom tovább védeni magam. Minek is védeném magam vele szemben tovább. Le fog járni az alkalom, nem tudom melyik pillanatban. Hát most, amikor még itt az idő. Most vagy soha. Rácsimpaszkodom, mint a bogáncsa ruhára. Nem bocsátlak el, míg meg nem áldasz engem. Mi a válasz erre? Egy kérdés. Mi a neved? Neked, aki most már tehetetlenné lettél, nem tudod magadat védeni, olyan ügyes voltál eddig, most már megkaptad a szükséges bénító érintést, és nem tudsz ügyeskedni. És így esed ezzel az áldásért. Mi a neved, vagyis ki vagy te? A névnek a jelentősége a régieknél ez volt. Hogy ki vagy te? A név azt fejezte ki, hogy kicsoda az illető. Kifejezte a jellemét, kifejezte valami fontos jellemzőjét. Mi a neved? És ő mondta, Jákob. Ez nem egyszerűen egy bemutatkozás. Ez bűnvallás. Arra is gondolhatunk persze, hogy miért kérdezi az Isten? Hát ő nem tud mindent. Dehogy nem. Amikor az Isten kérdez, az mindig azért van, hogy alkalmat adjon az embernek a válaszadásra. Ez így van már a bűneset után közvetlenül Mózes első könyve 3. részében. Amikor Ádámot kérdezi az Úr, hol vagy? És a válasszal elárulja magát a bűnös ember. Elbújtam, mert félek, mert mezítelen vagyok. Ki mondta meg neked? Talán ettél a fáról, amelyről azt mondtam, hogy ne egyéb. A mindent pontosan tudó Isten kérdez, hogy az ember, a bűnös ember válaszolhassa. És akkor tudjuk Ádám válaszát. Az asszony adott nekem, akit te adtál mellém, és úgy ettem. Ez nem bűnvallás. Ez kényszerű beismerése annak, hogy tényleg ettem, de a kényszerű beismerés az nem bűnvallás. A kényszerű beismerés az tele van vádaskodással és önigazolással. A bűnös élet embernek a természete ilyen. Ilyen csalárd a szívünk. A másik a hibás, meg te magad vagy hibás Isten, hogy ilyen asszonyt adtál mellé. De most ezt nem részletezem tovább. Csak azért idéztem föl, hogy miért kérdez az Isten? Hogy válaszoljon az ember. Aztán a válasszal elárulja magát az ember. Ahogy Jákob válaszol, ez itt már bűnvallás. Ez már annak a bevallása, hogy ki vagyok én. Jákob, aki csal. Csaló, ügyeskedő, magán segíteni akaró, csalárd szívű ember. Bűnvallás nélkül nincs áldás. Bűnbánat nélkül nincs bűnbocsánat. Füle Lajos bácsival egyszer beszélgettünk, miközben vittem őt hazafelé egy szolgálatáról, és azon az alkalmon elhangzott ez a mondatom, hogy nincs bűnbocsánat, bűnbánat nélküli pimasz bűnösöknek. Ebből Füle Lajos bácsi szívében, elméjében rögtön vers született. Pimasz bűnösöket Isten meg nem áldhat, mert bűnbánat nélkül nincsen bűnbocsánat. Nem tudom, hogy valahol leírta-e azután, de én őrzöm, mint élőszóban hallott rövid verset. Pimasz bűnösöket Isten meg nem áldhat, mert bűnbánat nélkül nincsen bűnbocsánat. De hogy olvassuk az igében a bűn megvallásával kapcsolatos ígéretet? Ugye a bűnvallásban már nem csak kényszerűen beismerem, nem csak szövegelek róla, ha már muszáj, nem kérkedem vele, mert sajnos úgy is lehet a bűnről szövegelni. A bűnvallásban az történik, hogy igazat adok Istennek. Vele egyetértek. Vele azonosat mondok. Az ő ítéletével azonosat mondok. Homológia. Mind a bűnvallásnak, mind a hitvallásnak, a vallástételnek a szava. Azonosat mondok. Kivel? Istennel. Nos így, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Mi történik itt is? Jákob ebben a tehetetlen állapotában, de mégis az Úrra csimpaszkodva, rajta csüngve, ki mondja, hogy ki vagyok én? Jákob. És mit mond az, akitől az áldást várja? Az áldást. Nem Jákob lesz a neved ezután. Nem Jákobnak neveztetik a neved ezután. Hanem Izrael lesz. Mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Ez megint olyan titokzatos mondat. Talán legyőzte Istent Jákob? Hát nem azt mutatja a Bibliában leírt helyzet. Hogy győzött akkor? Ő, aki annyit küzdött Istennel és emberekkel. Eddig nem győzött, most győzött. Hogy győzött? Önmaga fölött kapott győzelmet. Hát megvallani, hogy ki vagyok én, az alapvető győzelem önmagam fölött. Megvallani, hogy igen, én ez vagyok. Jákob, csaló, ügyeskedő, hazug, tisztátalan, parázna, képmutató. Győztél. És elkezdődik az új, mert foganatossá lehet az Isten szándéka most már az életében. Jákob még ezt kéri, hogy mondd meg nekem a nevedet. De a válasz az, miért kérdezed a nevemet? És ebben az rejlik benne, hogy tudod te már, hogy kivel van dolgod. és megáldotta őt ott. Ebben az új bibliafordításban, ami előttem van, hiányzik az ott szó, pedig nagyon hangsúlyos a héber eredeti szövegben. Ott. Mert térben és időben következik be az életfordulat, az új élet elindulása. Térben és időben következik be a megtérés. Nem nekünk kell persze, jaj, följegyezni órára, pillanatra, feltétlenül. Van, akinek ez is megadatik. De nem az a lényeg, hogy föl tudjam jegyezni, hogy hány óra, hány perckor volt 1973. július 8-án. Azt nem tudom, hány óra, hány perckor, de 1973. júliusban volt. Ennyit tudok. És azt is, hogy a Dunakeszi Evangélikus Templomnak a karzatán. A lelkészem előtti személyes gyónásban. Bűnvallásban. Ott történt meg, hogy átmehettem a szoros kapun. Ott kezdődött az, hogy foganatossá legyen az Isten áldása az életemben. Szóval nagyon fontos ez az ott szócska. Megáldotta őt ott. Eddig Jákob harcolt, ügyeskedett. Most már soha többé nem tud olyan ügyes lenni. Ha próbál is, akkor se fog menni neki. Látványosan lesántult. Még néhány évtized földi élet állt előtte. De ettől fogva már sánta volt mindvégig. Nem az a hajlékony, ügyes ember. De mi kezdődött el az életében? Mit fejez ki az új név? Isten harcol. Jiszrael. Isten harcol. Harcol Isten az életében. Na, az új szövetségben ezt így ismerhetjük fel, így találhatjuk meg, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. És amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ilyen az áldott élet. Ahol az Isten áldása ott van. Ahol Isten megáldott minket minden lelki áldásával a mennyekben, a Krisztusban. Miközben mi még a Földön vagyunk. De ez már a mennyhez tartozó élet. Új élet. Nem én változtam meg, nem javultam meg, de kapott Istentől olyan érintést, olyan ütést a bűnös természetem, hogy nem tud már rendesen labdába rúgni, hála Istennek. És Isten harcol. Én meg kérhetem újra meg újra. Az életemben harcoló Istentől, hogy segíts győznöm magam felett. Aztán átélhetem, hogy egy csomó mindent elrendez. Jákobnak is Isten elrendezte az Ézsauval való találkozást. Úgy, ahogy azt emberileg nem lehetett várni. Akinek az útjához jó indulattal van az Úr, még ellenségeit is jó akaróivá teszi. Már másnap megmutatkozott ez is Jákob életében. A lényeg az, hogy Isten kezdett újat az életében. A lényeg velünk is, hogy Isten kezdette már, vagy kezdhet-e most újat az életünkbe. Bűnvallás nélkül nem megy. Oda szorít a tehetetlenségbe. Ahol lehet azonban, mint a bogáncs a ruhára, ráakaszkodni. És aztán azon keresztül, hogy megvallom, ki vagyok én, átélni, hogy ő tud újat kezdeni vele. Van bűnbocsánat, és van új élet. Nem emberi erőből, hanem Isten győzelmes erejéből fakadóan. Amen. Imádkozzunk. Urunk, te tudod, kinek mit mondtál el ezen az estén, a hangzó igén keresztül. Köszönjük, amire emlékeztetsz, hogyan cselekedtél az életünkben, hogyan szorítottál magadhoz, hogyan tettél tehetetlenné, hogyan szakadhatott fel a bűnvallás belőlünk, és kezdődhetett el az új, amikor már te harcolsz bennünk lelked erejével. És tudod azt is, Istenünk, kik azok közöttünk, akiknél ez még nem történt meg, de megtörténhet, ime most, amikor alkalmat készítettél, és nem tudjuk, meddig tart még ez az alkalom. Hadd legyenek új életek, hadd legyenek olyan életek ezen a héten is közöttünk, amelyekben elkezdődik, foganatossá lesz a te áldásod. És hadd kérje mindegyikünk azt a csodát, ami Jézus Krisztus által lehet. Tégy, Uram, engem áldássá. Köszönjük, hogy most is esténket, éjszakánkat, szeretteinket oltalmadba ajánlva, Jézus Krisztus nevében így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Most is énekeljük az igeszolgálat záró éneke képpen a 203-as éneket. Tégy, Uram, engem áldássá, és ne feledjük, együtt maradhatunk, és bizonságtételre van mód. Friss, aktuális bizonságtételre. Azoknak, akiket erre az Úr indíthat.
Uram, engem áldassál, lelkedet úgy várom, tette a szívem hálassal, hogy neked szolgáljon. Hárhova küldesz ajkamról, zengjen az új ének. Így, Uram, engem áldassá, oly sok a bús ének.